A joghézagok kiküszöbölése a jogfejlődés motorja lehet, vélekedett a kúria évelején tartott teljes ülésén elmondott előadásában Pődül le a doktorandusz hallgató. A következő percekben a felszólalás vágott verzióját hallgathatják meg.
Megpróbálnék három jelentős jogesetet említeni, amelyekben joghézaggal találkozhatunk, mert hát bizony a gyakorlatban azt tapasztalhatjuk, hogy hát a jogrendszer az nem zárt, hanem valamilyen értelemben nyitott, és hát hézagokat találhatunk benne. Az első jogeset, ez az angol szász jogrendszerből származik, 1889-ből. Ez az úgynevezett híres Riggs versus Palmer eset, ami 1889-ben vetődött fel egy New York-i bíróság előtt. Itt a bíróságnak abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy vajon örökölhet-e egy személy az örökhagyó után, hogyha korábban az ő életére tört. A probléma az volt itt a jogalkalmazónak, hogy sem tételes jogi szabály, sem pedig precedens nem szólt az ő öröklése ellen, pedig ugyebár az ember igazság érzetét azért bántaná egy olyan döntés, hogyha itt lehetővé lehetne tenni az örökös számára az öröklést. Az érvelő bíró úgy látta, hogy ha ilyen nagyon szigorú a jogpozitivista szemüvegen keresztül tekint az ügyre, akkor itt valójában kettő ügyről van szó, két teljesen különböző jogkérdéssel állunk szemben. Ugyanis van egy büntető ügy, és van egy öröklési jogvita. Hogyha így tekintünk az ügyre, akkor az örökös a büntetés letöltése után minden további nélkül elörökölheti a vagyont. Azonban a bíró látta ebben az ügyben, hogy azért vannak itt a jogban mögöttes természetjogias elvek, amelyeket, hogyha segítségül hívunk, akkor ez a meglehetősen méltánytalannak nevezhető kérdés megoldható, és így az ügyben tátongó joghézag is kitölthető. Tulajdonképpen a jóhiszeműség maxima egyik variánsát fogalmazta meg a bíró, amikor is azt mondta, hogy saját rosszhiszemű magatartására előnyök szerzése véget senki sem hivatkozhat, ennek igazolásával pedig az örökös nem szerezte meg az örökséget. A következő jogeset, az már egy magyar vonatkozású történet. 1992-ben az M7-es autópályán egy tömeges karambol történt. Az ügyben kirendelt szakértő megállapította, hogy annak volt döntő jelentősége, hogy az autósok nem tartották be az előírt követési távolságot, és hát egy ilyen dominószerű folyamat indult el, és 9 autó ütközött összesen, és hát hatalmas kár, illetőleg személyi sérülések történtek. Azonban a döntéshozók itt is egy nagyon érdekes esettel álltak szemben, ugyanis megállapítást nyert, hogy a történésekre nagy hatást gyakorolt, befolyásoló erővel bírt egy teljesen jogszerűnek tekinthető rendőri intézkedés. Ugyanis az éppen szolgálatot teljesítő törzsőrmester leintett egy autóst, aki a belső sávban közlekedett, azt pedig nem vette ugye figyelembe, hogy hát a többi sávban közlekedő autónak is kellene egyértelmű jelzést adni, hogy ők mit is tegyenek, és hát fékezni kezdtek, és ebből adódott ez a karambol. Az volt a helyzet, hogy ez az intézkedő rendőr egy 1971-es belügyminiszteri parancs alapján járt el, és ez a jogforrás, ugye a történet 1992-ben játszódik, tehát ez a jogforrás még nem rendelkezett a többsávos autópályán történő gyalogos rendőri intézkedésről. Ez az eset tipikus példája a joghézagnak olyan értelemben, hogy a jogalkotó nem tud kellőképpen rugalmasan reagálni a gyakorlat és az élet adta változásokra és fejlődésre. Nyilvánvaló, hogy amikor ez a belügyminiszteri parancs keletkezett, illetőleg amikor ez a jogeset történt, akkor azért a többsávos autópályáknak nem számítottak olyan általános jelenségnek itt Magyarországon. A harmadik jogeset picit más, mint az előző kettő. Tulajdonképpen a közvetlen és a közvetett hatalomgyakorlás kapcsolatát világítja meg ez az eset. Az történt, hogy az Alkotmánybírósághoz indítvány érkezett, amiben az indítványozó sérelmezte, hogy a népszavazásról és a népi kezdeményezésről szóló törvény nem tartalmazza, hogy az eredményes ügydöntő népszavazás meddig köti a jogalkotót. Az Alkotmánybíróság belátta, hogy itt valóban egy óriási űr tátong a joganyagban. Nyilvánvaló itt a problémát nem az Alkotmánybíróság tudta megoldani végső soron, hanem maga a törvényhozó hatalom, az országgyűlés, amikor rendelkezett a moratórium időintervallumáról. Hát ez volt az elmélet és a gyakorlat kis képe, mert hogy tudva lévő, hogy a valóság ennél azért sokkal színesebb és sokkal váratlanabb eseteket produkálhat. Maga a jogbölcseleti szakirodalom nagyon gyakran elmérkedik a joghézak problematikáról, már abban az értelemben, hogy a fogalom sem tiszta. Nyilvánvaló nem szeretnék most itt ilyen nagyon száraz enciklopédiához hasonlító fogalmakkal élni, de utalnék arra, hogy ha joghézakról beszélünk, akkor nyilvánvaló előttünk, hogy valamiféle magatartás minta hiányzik a hatályos joganyagból, amit ugye az adott éppen döntésre váró ügyben alkalmazni szeretne a jogalkalmazó. Vannak szerzők, akik ezt a magatartás mintát, ezt úgy ragadják meg, hogy jogszabály hiányzik a joganyagból, mások azt mondják, hogy egyszerűen norma. Azt a pontosítást szeretném most megtenni, hogy látnunk kell, hogy a jog az értelemszerűen nem csak normákból áll, hanem nem normákból. Éppen ezért, hogyha joghézag definíciót alkotnánk, hogy erre törekszünk, akkor érdemes a magatartás mint a definíciót kiterjeszteni a nem normákra is, hiszen ezek is alkotó elemei a jognak. Gondolok itt konkrétan a jogtételekre, vagy a jogelvekre. És hogyha beláttuk ezen rövid kis ismertető alapján, hogy valóban elméleti síkon is érvelhetünk, persze gyakorlattal megtámasztva a joghézagok létezése mellett, akkor érdemes röviden értekezni arról is, hogy milyen sokrétű a joghézag kitöltő technikáknak az eszköztára. A joghézag közel 2000 éves problémája a jogi kultúrának. Már Arisztotelész is írta a Nikomakhoszi Etika című művében, hogy ahol hézagos a törvény, ott a bírónak méltányossággal kell kitöltenie a hézagokat. És mivel egy ilyen 2000 éves problémával állunk szemben, gondolhatjuk, hogy rengetegféle megoldási módozat lehetséges, amivel ki lehet tölteni. Nem szeretném ezeket felsorolni, hiszen egy hiánytalan felsorolás lehetetlen is lenne, csak arra szeretnék utalni, hogy nagyon nagy fejlődési irányt vett a hézak kitöltő technikáknak a köre, amikor is Európában megindult a nagy polgárjogi kodifikációk időszaka kezdve, ugyebár az 1794-es porosz landrechttel, és ide sorolhatom ugyebár a napóleoni francia PTK-t, akkor az osztrák polgári törvénykönyvet, a svájci polgári törvénykönyvet, mert ezek a magájogi kódexek mind-mind rendelkeztek arról, hogy joghézag esetén a bíró milyen eszközökhöz folyamodhat, és nagyon változatos az eszköztár, amit felvonultatnak. A svájci PTK például elsődleges hézakitöltő eszközként tekint a szokásjogra, ezért nevezi törvénypótló szokásjognak, és nagyon érdekes a másodrendű megoldása, mert azt mondta a svájci jogalkotó, hogyha nem lehetséges szokásjoggal kitölteni a joghézagot, akkor a bíró legyen a jogalkotó, és alkosson ő jogot konkrétan abban az adott ügyben. Napjainkban, hogyha elgondolkodunk a hézak kitöltés lehetőségeiről, akkor szintén színes kép rajzolódik ki előttünk. Talán a legismertebb hézak kitöltő technikaként tartjuk számon az analógiát, ugye a hasonlóságon alapuló érvelést, ami szintén gyakorlatilag 2000 éves technika, hiszen a római jogászok is éltek már ezzel a módszerrel, de ugyanúgy felhívhatjuk a jogelveket, a jogi maximákat, vagy éppen az angol szász jogrendszerben a bírói gyakorlatot is segítségül. Utolsó gondolatként szeretnék utalni a joghézak problematika ítélkezés elméleti szerepére. A jogbölcseleti irodalomban, azon belül is az ítélkezés elméletben ismert a bírói eseteknek azon tipizálása, miszerint kétféle esetről beszélhetünk, amit a bírónak el kell döntenie. Vannak úgynevezett könnyű esetek, és ennek az ellenkezője nehéz esetek. Ez a felosztás már szintén a római jogban megjelent. Nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni, mert nagyon érdekes jelentéssel bír ez az osztályozás, mert ugye a római jogászok kezdetben minden egyes esetet, ami a bírók elé került, nehéz esetként fogtak fel. Azt értették ezen, hogy tulajdonképpen minden ügyben arra kell törekedni, hogy az équitas lehetőségét megvalósítsa az az adott jogalkalmazó. Később a glosszátorok voltak azok, akik kidolgozták a könnyű eset, a casus normalis, és a nehéz esetnek a dogmatikáját, ha úgy tetszik. Azt mondták, hogy könnyű eset az, amelyet a Corpus Iuris Civilis szabályai alapján el lehet dönteni, és nehéz eset minden más jogeset, amit nyilvánvalóan a törvénykönyv nem tud eldönteni. Az esetek nehézsége az rendkívül sok forrásból származhat. Én úgy gondolom, hogy a joghézag, mint olyan, az a gyakorlatban, ítélkezés elméleti értelemben valóban a nehéz eset kategóriájába sorolható. Tulajdonképpen minden egyes nehéz esetnek a megoldása, a kiküszöbölése, az a jogfejlődés motorja kell, hogy legyen, és az is, ez volt a római jogban is, és napjainkban is ekként funkcionálhat, és ezáltal pedig kiviláglik, azt hiszem, még inkább a jogalkalmazásnak a mindenkor nemes rendeltetése, ami ugyebár egy igen nemes feladata volt már a római remek jogászoknak is.
Pődör Lea doktorandusz hallgatót hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A hírek után folytatjuk az Inforádió jogi magazinját.